Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Az előbb az izraeli himnusz egyik kortárs feldolgozása szólt. Két ismert előadó, a T-Pex popzenekar és Szerit Haddad énekelte. Az utóbbitól még fogunk hallani egy dalt az adás végén is. Egy-két napon belül, október 7-én lesz egy éve az izraeli lakosság ellen elkövetett terrorcselekményeknek. És a világ talán már meg is feledkezett volna róla, ha nem folyna a megtorló háború a Hamas ellen, és most már északon is. Ahogy Kertész Imre mondta, úgy tűnik, könnyen napirendre térnek az emberek a tömeggyilkosságok fölött. Talán nem is csak akkor, ha a zsidó népesség ellen irányulnak, hanem egészében egy ehhez hozzászokott korban élünk. Izrael ugyanakkor élesben küszködik a jelenséggel 3/4 évszázadnyi fennállása óta továbbra is. És így az ország egész kultúráját meghatározza a stabilitás, a béke és a szorongás meg az ingatagság kettősségének a világa. Ma ebbe fogunk kicsit betekinteni néhány irodalmi és zenei alkotáson keresztül, amelyek más és más téren foglalkoznak a személyiség biztonságérzetével és ingatagságával. Egy szóval azzal, amit mindannyian ismerünk a saját életünkből is. A különbség ugyanis csak annyi, hogy ott időnként keményen beavatkozik az erőszakos valóság abba a hétköznapi életbe, amit amúgy pont úgy élnek, mint az európai országok lakói. Az adásban egyúttal az anyagok vegyességével is megismerkedhetünk, nem csak a megközelítés módjaik, hanem a színvonaluk is váltakozó. Noha persze más és más műfajhoz is tartoznak. Így azonban emberközelibb és árnyaltabb képet kaphatunk az ottani valóságról. Lesz köztük ifjúsági regény részlete, gyerekeknek szánt didaktikus tárca, és menő kultszerző novellája is. De lesz világzene indiai és afrikai dallambetétekkel, és az istenes dal műfajába tartozó slágerszerű popzene is. Most először a magyar felmenőkkel rendelkező, és emiatt keresztneveként a magyar becenevét használó hajfai írónő, Eszti Gimmelheim 3-asban című ifjúsági regényéből hallunk egy részletet, amelyben a két fiú és egy lány történetének a lány szemszögéből elmesélt részletéből pillanthatunk be. Pertics Villő olvassa föl.
A hatalmas váróteremben csillog a neonfény, a mindenütt jelenlévő neon. A kórház sürgősségi osztályán is egész éjszaka égett a fehér neonfény, ahol az anyja egykor takarítónőként dolgozott, és ahol az egyik emeletes ágyon egyszer ő is ott feküdt, a zöldes szövetfüggöny mögött, amikor a bőre kiszáradt a tengerben. A fény akkor is vakítóan szűrődött be a szemhéja alá, hiába csukta be a szemét, nem tudott elaludni. Az új központi pályaudvar termeiben is ontották a fényt a neoncsövek, elhaló, sápadt színbe burkolva az utasokat. Annak idején 9 és 1/4 évesen, amikor először határozta el, hogy megszökik otthonról, fogta a szövet táskáját, beletette a Csehovot, a közelebbről behatárolhatatlan szörmeállatát, ami vagy kenguru volt, vagy mackó, továbbá 3 sékelt, és az 5-ös járattal elindult az új központi pályaudvarra, ami akkor még tényleg újnak számított. Talán az vonzotta, hogy elvegyüljön a sok-sok emeletnyi bolt, peron és embersápat neonábrázatának egyvelegében. Az 5-ös busz megállójában találkozott Leával, a szomszéd feleségével, aki erővel kézen ragadta és megkérdezte, mit csinál itt egyedül és hol van az anyukája. Hazaérve leültette a nappaliba, a sárgásfényű lámpát festett üvegernyő borította. Miért nem maradt ott a lágyfények ölelésében? Miért kellett utána visszatérnie az üres ház emeletére? Lea magára hagyta őt egy pohár narancslével, és fölhívta Maja anyját. Ő csak mondott foszlányokat hallott, hogy ilyen helyeken kóvályog, vigyázni kell rá, mi kisgyerek! A neon a tengerparti bár mellékhelységében is fehérre festette a pincérnő arcát, és náluk is az égett otthon a konyhában. Kiskorában kérte az anyját, hogy cseréljék ki. A zseppénzéből vett is egy kerek lámpabúrát, és bebugyolálta a virágos szoknyájába, amit nem szeretett hordani. Az anyjának azonban nem akadt ideje, hogy felmásszon a létrára, leszedje a hosszú neoncsövet, és kicseréje rendes körtére. Különben is, mondta, ő nem egy szerelő, a fénycső ráadásul kevesebb áramot fogyaszt. A virágos lámpabúra ott maradt a szekrény tetején. Maja állandóan azon tűnődött, hogy vajon a neon tompítja el az igazi fényt, vagy éppen, hogy a neon az igazi, és így fedi föl az eleven, vidám és optimista maszk mögött rejlő valódi arcát. Most ott állt a kígyózó sor kellős közepén, a hosszú és vastag kígyóderek a táján. Lábával tologatta előre a nagy bőröngyét. Aszaf állt mellette. Hatalmas táskája úgy bepólyázta a hátát, mintha puput eve lenne. Hallgattak, belesüppettek a körülöttük folyó lármába. Hé, hölgyem! Kiáltott egy vállas, pocakos férfi. Mit furakszik? Én már 2 órája itt állok. Miről beszél? Láthatja, hogy már 4 órája itt vagyok. Az ember egy pillanatra vécére megy, aztán újból állhat be a sorba. A nő elégedett arccal a szomszédjára nézett, mint a titkos szövetségesek lennének. Ebben a tempóban lekéssük a gépet, mondta Aszaf. Akkor lekéssük, gondolta Maja. Halvány remény sugár gyúlt benne. Mit csinálok én itt egyáltalán? Utálom a repteret, meg a repülőt, meg utálom itt hagyni az országot, ahol élek. Mint ha sohasem hagytam volna ott az országot, ahol éltem. És Aszaf is idegesít. Az ábrándos lelke, a vondatottsága, a sóvár tekintete. És ki tudja, ha lekéssük a gépet, talán úgy lesz, mint az idióta szitkomokban, amiket vele meg Eránnal néztünk, amire rákényszerítettem őket. És akkor 3-asban megyünk. Tegyük föl, hogy Erán mégis jön. Igaz, ők nem nagyon találkoztak az utóbbi időben. A gondolatai, ahogy ez Majánál lenni szokott, elkezdtek felszínre jönni. De nem volt köztük semmi, amit szavakkal elmondhatna neki. Vagy lehet, hogy a szavak nem akarták, hogy kimondják őket. Tegnap előtt összefutott vele az éjjel-nappaliban. Éjszaka volt. Erán olyan volt, mint mindig. Magas, vékony, göndör, és ő oda akart futni hozzá és megölelni. Elmondani, hogy őt látni végre olyan, mint a csapvíz a szomjazónak, és ne hagyja el őt, soha ne hagyja el többé, mert nélküle kiszárad és elhervad, mint a cserepes virágok a szobája ablakában, és most már tudja, hogy azok, akikkel együtt volt vagy lefeküdt, semmit sem jelentenek számára, egyikük sem, csak ő. Csak ő. És holnap után elutazik. Találja ki kivel, és jöjjön velük, ami őt illeti, Katmanduba mennek, főleg, ha ő is jön. Együtt, mint régen. De ebből az egészből semmit sem mondott el. Csak megkérdezte, hogy hogy van. Ő meg, hogy kösz jól, és most jön a tüntetésről, a miniszterelnöki hivatal elől. Maja elnevette magát. Mi van, te már egyezted magad a forradalommal? Azt felelte, nem egyezte el magát, csak együtt járnak. Mire egy jót nevettek, de valami űrt átongott közöttük, valami idegenség, mint a épp csak az imént ismerkedtek volna meg. A sor kicsit megmozdult. Mi van ma? Kérdezte amerikai akcentussal egy nő, aki egy piros bőröndöt húzott maga után. Mindenki itt hagyja az országot? Majának a katasztrófa filmek jutottak eszébe. Aszaf régi videó lejátszóján nézték még ezeket gyerekkorukban, amikor mindhárman jóban voltak egymással. Hason feküdtek a színes szőnyegen a nagyszobában, s ő eltakarta a szemét, amikor a gép fölemelkedett, és a hátulján kiáramló füst elárasztotta a képernyőt. Csak az utasok sikolyait volt kénytelen végighallgatni, mert nem tudta egyszerre eltakarni a szemét és befogni a fülét is. Mire a repülő megtelt, az ő feje is tele volt már a számtalan repülőgép katasztrófa gondolatával. Mindig azzal próbálta nyugtatni magát, hogy ezek az esetek csak távoli tájakon fordulnak elő. Guatemalában, Nepálban, Vanuatuban. Nem itt, ahol a technológia sokkal előre haladottabb, és a pilótáink rendkívül képzettek. De nézd csak oda, valaki gyanús. Komolyan. Ki az, aki egy szál bolti nejlon zacskóval száll fel a gépre? Feltűnő egy alak, ahogy a zacskó a szorosan összezárt kezéhez tapad. Nagy barna szem, szemita típus, ahogy az anyja piszkálta ezzel Eránt. Maja szeme, mint a radar. Minden gyanúsat megfigyel, mintha ő lenne a gép biztonsági őre. Ha elalszik a repülőn, ki tudja, nem esik-e valami baj, és ha igen, ki menti meg az utasokat? Maja eddig kétszer repült életében. Először, amikor az anyjával együtt bevándorolt Izraelbe Oroszországból. De arról az útról nincsenek emlékei. Egy éves volt. Másodszor akkor, amikor a kórház összes munkatársa, ahol az anyja is dolgozott, Eilatba utazott a hétvégére. Ő ablaktól ablakig szaladgált a repülőn, hogy lássa a holttengert, hol jobbról, hol balról. A többiek meg nevettek és csitítgatták az anyját, aki rászólt, ülj már le másra, fiat borulni a repülő miattad. A hotelben lenyugodtak és együtt lementek az úszómedencéhez. Sétáltak a parti sétányon, az anyja megölelte és azt mondta, olyanok vagyunk, mint két barátnő, nem? Másra. De Maja kijavította, Maja anya, Majának hívnak, nem Másának. Az anyja kicsit megriadt, elhallgatott, és a nyaralás hátralevő részében már nem ölelte meg Maját, és nem nevetett úgy, mint előtte. Maja leült a medence szélére, és arra gondolt, hogy ez itt tényleg elég szép, a száraz szél az arcán, meg hogy a vörös tenger igazából nagyon kék. De ő már szeretne otthon lenni, városa unalomig ismert szürke tengerében. Soha nem akart igazán messzire utazni. Az iskolai kirándulásokat is kihagyta egészen 9-ig, amikor Aszaf és Erán kierőszakolták, hogy velük menjen. Többnyire jól érezte magát, énekelte a többiekkel a dalokat, amiket az anyja még régen Oroszországban, de a szíve a városhoz húzta. Ott meg tudott feledkezni a nehézségekről, és beletemetkezni a mellékutcák, zegzugos helyek, lármás bevásárlóközpontok tömegébe. Hogyan is egyezhetett bele, hogy így kettesben elutazzon Aszaffal Londonba és onnan Indiába? Nem is nagyon látták egymást a hadsereg alatt. És hogy hagyhatta itt Eránt? Tudja, hogy nélküle úgyse sikerül semmi. Aszaffal őketten csak az elektromos kábel. Erán volt az, aki felkapcsolta őket, és mindenki világlott. Nélküle minden beszélgetés csak hebegés, habogás volt. Néha úgy érezte, Aszaf ferde szemmel néz rá, mint a pislák volna még benne valami az elemista fiúk lánygyűlöletéből. Kényszerből lettek egymás vigaszai, amikor Erán elkezdett eltűnni a tüntetések meg a szórólapozások miatt, és árvákként egymásra maradtak. idővel megtanultak úgy tenni, mintha a köztük húzódó nyilvánvaló korlátok nem is léteznének. Aztán, amikor már-már megfeledkeztek róluk, hirtelen mégis beléjük botlottak. Tényleg beszélni akart Elánnal, de mindig közbe jött valami. Vagy valaki. Miért fedte el az igazi fontos dolgokat apró lényegtelenségekkel? Miért hárította el őket, mintha az idő gyékényként terülne el előttük, és sose lenne túl késő? Hiszen előbb-utóbb mégis az lesz. És amikor Aszafot behívták, egyedül ment el elbúcsúzni tőle utolsó este, mielőtt besorol a bázisra. Minden dolgok bázisára itt, e hazában.
Esti Gimmel Haim 3-asban című regényének Neon című fejezetéből hallottak egy részletet Pertics Villő előadásában. A mai műsorban az izraeli terrortámadás egyéves évfordulójának alkalmából hallgatunk meg néhány igen vegyesen összeválogatott izraeli popkulturális alkotást. A stúdióban pedig megkérem most Berkovics Balázs szociológust és Kovai Fruzsi képzőművészt, akik pár éve költöztek ki Izraelbe, hogy segítsenek eligazodni ebben a millióban. A nyugati dekadens személyiség egyik alapvető ismertetőjegye talán az, hogy nem magától értetődő számára a hétköznapi életnek az a folyása, ami a többi ember számára igen. Tehát mint egy inkább vágyik az átlagos életre, mint hogy azt élni is tudná. Ezt alapul véve mennyire jellemezhető az izraeli lakosság és az ország mai kortárs kultúrája különös módon, általánosan is dekadensként, vagy sem?
Tel Aviv nagyon más, mint az ország többi része, olyan értelemben, hogy az a vallástalan és önmagát általában baloldalinak és vagánynak tartó izraeli rétegnek és high-tech-es rétegnek, tehát jól élő rétegnek a központi helye, és mi nekünk erről van a legtöbb tudásunk, mert ezt az életet tapasztaltuk meg. Viszont arról szintén van tudásunk, hogy a többiek nem ilyennek gondolják magukat, akik nem élnek Tel Avivban.
És akkor maga a popkultúra is, vagy az irodalom is ebben nagyon szóródik, hogy tradicionalista meg.
Attól függ, hogy ki hol tanult. Tehát, hogyha például valaki a Héber Egyetemen tanult, de Tel Avivban él, akkor valószínűleg ugyanazt olvasta, mint a más helyekre elköltözött volt egyetemista társai.
Hát az a Jeruzsálemi Héber Egyetem.
Igen. Ilyen értemben nem biztos, hogy csak Tel Avivban vannak azok az emberek, akik dekadens, önelemző, gender dolgokra rákérdezünk.
Tehát tulajdonképpen az a konfliktus, hogy van egyrészt egy ilyen habituális beállítódás, akár több embernél, mint amit a saját közegünkben mondjuk Budapesten ismerünk, ugyanakkor meg van egy egészen másik része az életnek, ami a vitalitás, ami az élet fenntartására irányul, tehát hogy mennyire van ennek a kettőnek egy ilyen metszete, mert kicsit olyan mondjuk Európa, hogy ott le vannak osztva a szerepek, hogy akkor vannak a dekadensek, meg azok, akik a Nietzschei kívánalomnak megfelelnek, és hogy ott meg mennyire van ez így egybe.
Eleve az, hogy az egész Tel Aviv kicsit olyan, mint hogyha egy strandváros lenne, ahol az emberek nagyon keményen dolgoznak azért, hogy rendszeresen kijárhassanak a strandjukra. És ez nagyon erősen szervez egy testkultúrát, egy hatalmas sportéletet, az emberek erősnek akarnak mutatkozni, és izmosnak akarnak mutatkozni, tehát bizonyos értelemben erőtől duzzadóak.
Ami október 7-e óta van, az már egy másik Izrael, hiszen október 7-én az történt meg, ami addig soha. Ez aztán mindent megváltoztatott. És a Tel Aviviak végülis abban az értelemben meg voltak kímélve ettől, hogy hozzájuk az október 7-e konkrétan nem ért el, a rakéták ritkán érnek el Tel Avivba.
Hát a fesztiválozóknak így jó nagy része Tel Avivi is volt. Tel Aviv nem tapasztalta meg, de a Tel Avivi lakosságból sokan igen.
Igen, ez igaz, hogy a zenei fesztiválon rengetegen voltak. Ugye
ez egy Ozora fesztivál jellegű fesztiválnak kell elképzelni ezt a fesztivált, tehát ki van lent Ozora fesztiválon, nem az, aki ott lakik a környéken, hanem általában a budapesti vagányok, akik szeretik a technózenét.
Más értelemben pedig nyilván ugye a Tel Aviviaknak is voltak rokonaik a déli kibucokban, akik meghaltak, akik megsebesültek, vagy akiket elraboltak, úgyhogy mindenkinek van valakie, akit érintett a pogrom és a civilek elrablása, vagy legalább ismer olyan valakit, aki érintett a családtagja vagy barátai által. Tehát, hogy ugye az izraeli társadalom az ebben az értelemben nagyon összefüggő és nagyon koherens. Ebben az értelemben tényleg mindenki minden által végül is érintve van.
Most a művekben általában késleltetve csapódik le egy korszaknak a tapasztalata. Az irodalom vagy a művészetek kapcsán a kortársként inkább az elmúlt évtizedről tudunk beszélni. Mennyire jellemző a közéletiség az alkotásoknak?
Tel Avivban nagyon-nagyon jellemző az, hogyha az ember csak biciklivel jár össze-vissza az egész városban föl és alá, és mindenhonnan árad ki a zene. Nagyon-nagyon-nagyon hangosan, és általában mizrahi pop zene. Nagyon más, mint mondjuk azok a zenék szerintem, amiket válogattál, ami azért nagyon fontos, mert 80-as évekig kvázi ezeket a zenéket nem nagyon sugározták az izraeli rádiók, és csak onnantól kezdve lettek egyre és egyre népszerűbbek.
Nagyobb arányban közéletiek-e az izraeli művek, mint mondjuk az európaiak?
Körülbelül ugyanannyira. Szerintem nagyon hasonló Izraelnek, legalábbis a Tel Aviviaknak az önszemlélete mondjuk a budapestiekéhez. Önmagát sokkal nyugatiasabbnak tartó város, mint az országa egésze, és nagyon nyugatkövető kíván lenni. Önmagát kicsit perifériának határozza meg, és mindenféle nyugati trendet elég rendesen elkezd követni, és ezen belül kíván helyi sajátosságokkal foglalkozni. És ráadásul azt is érzi, hogy lemaradásban van, tök sok ilyen kihagyás van. Tapasztalati kihagyás, mert nagyon-nagyon új országról van szó, és elég új kultúráról van szó.
Hallgassunk meg egy következő írást, Mordechai Avishaul gyerekeknek készült didaktikus írását. Ennek a tárcanovellának a szerzője különben nem csupán magyar gyökerű, hanem konkrétan magyar születésű ember, és ráadásul ő volt a nagyapja a magyar írónak, Forgács Andrásnak, akinek a szülei tudvalevőleg visszaköltöztek Magyarországra a II. Világháború után. Mordechai Avishaul, Hogyan küzdjünk a tigrisek ellen című írását tehát Valcz Péter olvassa fel. A szöveget Mezei András fordította.
Így szól a mese. Egyszer egy híres, kegyetlen uralkodó országában élt egy becsületes, jámbor férfiú. Szomjú hozta a bölcsek beszédét. Tiszta, jó szívvel segítette a szegényt, és közben járt az ártatlanul elítéltek ügyében. De sokakért így is hiába volt a szó, a közbenjárás, hóhér kézre kerültek. A jámbor és igaz férfiú pedig nem mert a rettentő király elébe állni, hogy tiltakozzon, s kimondja, nincs igazság, a kegyetlenség uralkodik. A jámbor és igaz férfiút is megrettentette a kegyetlenség gyakori látványa. Félt, és szörnyen szenvedett a gyávaságától. Hogy is győzhetné le gyengeségét, töprengett. Törte a fejét, mit évő legyen. Végül is festőművészt hivatott. Tudsz-e tigriseket festeni a falakra? Olyanokat, hogy rettegjen és reszkessen félelmébe, aki házamba belép és látja. Rettentőek lesznek a tigrisek a házadban, mondta a festőművész. A jámbor férfiú pedig sürgette, várta a rettenetes látványt, hogy megszokja. Ne tépje szívét a rémület, kigyógyuljon a gyávaságából. Hogy ne lett volna elégedett? Hiszen ha belépett valaki, már is fejveszetten menekült, futott ki rögvest a házból. Távol maradtak barátai, ismerősei, az írtózat lakta a házat. A családja fölmenekült a kicsiny padlásszobába a szörnyek elől, mert meg kell hagyni, a festő kivételes művészi erővel elevenítette meg a tigriseket, olyannyira, hogy aki nem félte tekintetüket, félhette őket élő vadaknak. Ugrásra feszült az egyik, kitátva a rettentő száját, amely a zsarnok király börtön üregeihez volt hasonló. A másik tigris kicsiny erdei állatot készült leteríteni egyetlen csapással. A harmadik tigris meg embercsontokat törve, a ropogtatva tépte a húst, és vércsorgott fogai közül. A különös látvány híre eljutott a király fülébe. Az erényes férfiúnak pedig a bőre is kipattogzott a rémülettől, még jó ideig, ha egyik vagy másik szobájába lépett. Utálkozott, öklendezett, de végül is hozzászokott, és úgy élt a rémek között, akár csak Ádám a kiüzetés előtt a paradicsomban. A háza erkélyén ült hát nyugodtan, kényelmesen a karosszékben a jámbor és bátor fiú. Elmélkedett. Önmagát tette próbára, most már csak ugyan olyan bátor és rettenthetetlen-e, hogy a palotába menjen, és a zsarnok szemébe mondja az igazságot. És akkor maga sem merte hinni azt, amit látott, A sejem függöny megmozdult, szárnyai ketté váltak, egy élő, eleven tigris dugta be hatalmas fejét. Szemében a halál sárga fénye lobogott véres lánggal. A férfi üreszkedett, foga hangosan vacogott, s mintha szíve is megdermett volna, kiáltani se tudott. De azért ugrott, becsapta maga mögött az erkélyajtót, és aztán onnan már biztonságban az eleven tigrissel szemben a vasrács mögül mert kipillantani. Emberi kéz nyúlt ki a tigris bőréből. Ledobta magáról a tigrisbőrt, akkor az az ember, és így szólt hozzá. Joggal ijedtél meg, te jámbor és igaz férfiú, mert én rettenetesebb vagyok a tigrisnél. A király rendőr főnöke vagyok. Szűtte a mese tovább a mesét. Ő küldött engem, és azt üzeni neked az uralkodó, hogy tudva tudja, bizony szakadék tátunk tanaid, cselekedeteid és az ő uralkodása között. De uram királyom azt is üzeni neked, hogy aki meg akarja tanulni, hogyan küzdjünk a tigrisek ellen, hagyja el házának falait, és harcoljon bátran, szemtől szembe a tigrisekkel.
Valcz Péter olvasta föl Mordechai Avishaul írását. A mai adásban a tavalyi izraeli terrortámadás évfordulójának alkalmából ismerkedünk meg egy-két kortárs izraeli műalkotással, popkulturális termékkel. A mikrofonnál továbbra is Pályi Márk, a stúdióban pedig Berkovics Balázs szociológussal és Kovai Fruzsi képzőművésszel beszélgetek. Mennyire lehet mondani, hogy szemben mondjuk a világvezető technológiai startupokkal, vagy például számos biztonsági fejlesztéssel, az izraeli irodalom inkább lemaradásban van az európaihoz képest, mintákat vesz át onnan?
Ez nagyon érdekes, és szerintem aki aliázik mondjuk Európából, az úgy aliázik, hogy azt fogja gondolni, hogy ez egy nyugati ország, hiszen Európában azt gondoljuk Izraelről, hogy egy nyugati ország, de Izrael viszont úgy gondol magára, mint nem egy nyugati ország. Egy korunkbeli ember nyarait Berlinben tölti, nagyon sok izraeli így van, imádják Berlint, főleg a Tel Aviviek, akkor így azt látja, hogy hát azért itt sokkal jobb lenni, mint Tel Avivban nagyon sok téren. De mondjuk lehet, hogy ugyanennek a embercsoportnak a nagyszülei meg megélték azt, hogy mondjuk Németországban túlélték a háborút, és utána kiköltöztek Izraelbe, és úgy élték meg, hogy egy harmadik világba, vagy egy ilyen teljesen fejlődő országba költöztek, esetlegesen, nem tudom, értelmiségiként, egyetemet végzett emberként, akiknek igazából mindent előről kell kezdeniük, és nincsen hova operába menniük, és nincsen hova zeneiskolába iratni a gyerekeiket.
Érdekes, hogy egyrészt hatalmas kultúra és tradíció, mint zsidóság, másrészt meg mégiscsak egy kis ország és kis nép a jelenben, és nyilván amelyik itt a Közel-Keleten van valamiképp, és hát ez az európai igazodás, ez az emberekre is ugye jellemző, hogy az Európából jöttekre néha úgy tekintenek, főleg, hogyha nyugatról jöttek, hogy hú, hát az mennyivel jobb, mint Izraelben, és miért is jöttek ide ezek az emberek, pláne, hogyha ott akarnak élni Izraelben. Miközben nyilván az is érzékelik, és egyre inkább érzékelik, hogy Európa, és inkább az európai popkultúra vagy magas kultúrának a képviselői egyre inkább elutasítják Izraelt. Van ez a paradoxon, ez legkésőbb ugye október 7-ével esett le az embereknek, hogy van itt egy jelentős eltolódás, hogy mi a nyugathoz szeretnénk tartozni, azt gondoljuk, hogy mi a nyugati demokrácia vagyunk, de hát persze a körülményeink azok nem olyanok, és ehhez képest pedig a nyugatiak úgy tekintenek Izraelre, mint egy ilyen elnyomó középhatalomra, sőt a híradásokból az a kép bontakozik ki, hogy itt már szinte egy nagy hatalom a Közel-Keleten, amelyik vívja maga háborúit, mint hogyha ezeket a háborúkat Izrael akarná, vagy Izrael provokálta volna, holott ezek minden esetben védekező háborúk. Egyébként az, hogy hogyan zajlik a háború, ez egy más kérdés, de az, hogy a háború az védekező jellegű, az biztos. Szóval van ez az elcsúszás, hogy akkor hova is tartoznak az izraeliek, és ez a meghasonlás, ez leginkább az izraeli baloldalon jelentkezett, amelyik azt gondolta, hogy az ő társai az a globális baloldal, az a nyugati baloldal, és hogy ők egyiválsúak, és ugye mindannyian a két állami megoldást támogatják például. És aztán látniuk kellett azt, hogy a nyugatiak már egyáltalán nem a két állami megoldást támogatják, hanem sokkal inkább az egy állami megoldást, ami Izrael eltörlésével egyenértékű.
Mert hogy ugye akkor a lakosság arányai megváltoznának is. Egy olyan keveredés lenne, amiben nem lenne zsidó önrendelkezés. Még nem beszéltünk az izraeli kultúrának és művészeteknek a jelentős multikulturális hatásáról és az azokat feldolgozó elemeiről. Van olyan előadó, aki a Fülöp-szigeteki vendégmunkások jelenlétével és problémáival is foglalkozik, mások az arab integráció kérdését tárgyalják, vagy ebben dolgoznak, nem csak művészként, hanem mondjuk pedagógusként is, mert a sztereotípiának nem része, de az ország polgárainak, tehát nem a palesztin területeket beleszámítva, nem tisztán az izraeli ország területét nézve csak, az állampolgárainak is egyötöde arab, és ők többnyire muzulmánok, és nem csak keresztények, vagyis drúzok, és ezen kívül érkeztek még fekete bőrű etióp zsidók is Afrikából, de Indiában is van egy törzs, amelyik zsidónak mondja magát, és ezek a kulturális hatások is megjelennek, ahogy például Idan Reichel dalában is, amelyet hamarosan hallani fogunk. Ez miben más, mint mondjuk egy nyugat-európai vagy egy észak-amerikai multikulturalizmus?
Nagyon érezhető minden egyes társadalmi interakcióban, hogy olyan multikulturalizmus, ahol nincsen egy Franciaországban van egy fő társadalom, és mindenki, aki odaérkezik és el van fogadva, mint újérkező, az ahhoz a fősodorhoz valamennyire alkalmazkodik, és így a multikulturalizmusa inkább abban jelenik meg, hogyha minden helyi szabályt betart, akkor még a saját dolgait is csinálgathatja mondjuk otthon, vagy különböző közösségi tereiben a csoportjának. De Izraelben ez egyáltalán nem így van, nem sokkal inkább láthatóan mindenki csinálja a saját dolgát egymás mellett. Ez egy nagyon-nagyon paralel struktúrájú, szinte teljesen nem centralizált módon megjelenő multikulturalizmus, hát. És ennek van egy nagyon-nagyon szép része is, hogy nagyon sok ember tud mindenféle típusú valóságról és kultúráról egy pici társadalmon belül, mert elég kicsi társadalom. Ugyanakkor meg van egy erőteljes egymás mellett elbeszélés is ebben, és erősen az a tapasztalat, hogy mindenki más valóságokat működtet, és mindenki egészen más módokon beszél ezekről a valóságokról, tehát nem az van, hogy van egy valóság, amiről minden különböző társadalmi csoportnak van egy egymástól eltérő véleménye, hanem hogy maguk a valóságok is teljesen különböznek egymástól.
Igen, hát az egyetlen ország, még ma is, nyilván 70 éve még inkább, ahol az nem egy különbözés, hogy valaki bevándorló, hanem tulajdonképpen az a normatív.
Annyira különböző tapasztalatokból érkeznek az emberek, és teljesen más a világlátásuk sokszor, hogy ez a mindennapi kommunikációban is kiderül, és ugye egy új bevándorlónak ezzel kezd szembesülni, és ez mondjuk a nyelvtanulást egyáltalán nem könnyíti meg, hogy nincs egy kvázi közös kulturális kommunikációs keret, ami mint normaként funkcionál, és amihez lehetne alkalmazkodni, hanem tényleg ennyire széttagoltak ezek a közösségek. Viszont, ami szerintem nagyon fontos, hogy mégis valami összetartja ezeket a közösségeket, talán sokkal inkább, mint a nyugati társadalmakban a bevándorlókat a többségi társadalommal. Az pedig az, hogy hát ők a zsidóságnak a részei. Itt zsidókról van szó, és hogy ebben az értelemben van az a testvériség, ami megteremti azt a közösséget, ami nem csak egy elvon dolog, hanem mondjuk abban is megjelenik, hogy az emberek mennyire segítenek egymásnak az utcán. Az alapvető segítőkészség és az emberek támogatása, ennek megvannak a mindenféle egyéb módozatai is, egyébként az új bevándorlókkal kapcsolatban, tehát ez egy rendkívül fontos része.
Berkovics Balázsnak és Kovai Fruzsinak köszönöm szépen, hogy itt voltak és segítettek eligazodni kicsit ebben. Most hallgassuk is meg Idan Reichel indiai zenei motívumokkal is átszőtt szerelmes dalát, amelynek az elején és a verszakai között hindi nyelvű szöveg is hallható. És utána se menjenek még el a rádiótól, mert Edgar Keret különleges novellájával és egy másik izraeli popszámmal fogjuk zárni az adást. Idan Reichel dala után hallgassuk meg a népszerű Edgar Kerettárca novelláját is. A mai adásban a tavaly elkövetett Izrael elleni terrortámadás évfordulóján nyújtunk kicsit betekintést az ottani populáris kultúra és művészetek néhány darabjába. A történet a buszvezetőről, aki Isten akart lenni című írást Valc Péter olvassa föl.
A történet egy buszvezetőről szól, aki egyszer sem volt hajlandó kinyitni az ajtót azoknak, akik lekésték a buszt. Egy buszvezetőről, aki az égvilágon senkinek sem volt hajlandó kinyitni az ajtót. Sem a levert gimnazistáknak, akik a busz után futva szomorú tekintetet vetettek rá, pláne nem azoknak az ideges, szédzsekis embereknek, akik az ajtón dörömböltek, mintha nem is késtek volna el, és a vezetővel nem volna valami rendben. Sőt, még azoknak az öreg néniknek sem, akik telepakolt barna papírszatyraikat cipelve remegő kézzel integettek neki. És nem gonoszságból nem nyitotta ki, mert szemernyi gonoszság sem volt benne, hanem meggyőződésből. Az volt ugyanis a meggyőződése, hogy még ha mondjuk csak fél perccel hátráltatná is a haladásban az, aki így lemarad a buszról, és emiatt negyed órát veszít az életéből, az utasokkal szemben akkor is úgy méltányos és igazságos, ha nem nyitja ki az ajtót. Ezeket a fél perceket tudnélik a busz minden egyes utasa elveszíteni. És ha mondjuk ül a buszon 60 ember, aki senkinek nem ártott semmit, és időben odaért a megállóba, azzal ők összesen fél órát vesztenének, ami a negyed óra kétszerese. Ez volt az egyetlen oka, hogy soha nem nyitotta ki az ajtót. Tudta, hogy az utasoknak fogalmuk sincs erről, és azoknak sem, akik futnak utána is integetnek, hogy nyissa ki. Azt is tudta, hogy a legtöbben egyszerűen köcsögnek nézik, és azt gondolják, hogy neki is sokkal-sokkal egyszerűbb lenne, ha hagyná őket felszállni, és köszönetet, meg mosolyt kapna érte. Csak hogy a vezetőnek egy pillanatra sem okozott gondot, hogy a köszönet és mosoly, valamint az utasok kényelme között válasszon, és ő az utazó közönség kényelmét részesítette előnyben. Azt az embert, akinek a legjobban kellett volna szenvednie a buszvezető meggyőződése miatt, Ádinak hívták, csak hogy ő a történet többi szereplőjével ellentétben még csak meg sem kísérelte, hogy fusson a busz után, mert lusta volt és kétségbe esett. Ez az Ádi egy ízlelőnek nevezett étkezdében volt segédszakács, ami az ostoba tulajdonos legsikerültebb szójátéka lehetett. Az itt kapható ételeknek egyáltalán nem volt különös ízük, Ádi maga viszont kedves ember volt. Olyan kedves, hogy időnként, ha egyik-másik adag különösen félre sikerült a keze alatt, személyesen szolgálta fel a vendégeknek, hogy szabadkozhasson. Az egyik ilyen szabadkozása során esett meg vele, hogy találkozott a boldogsággal. Vagy legalábbis a boldogság ígéretével egy lány személyében, aki volt oly bájos, hogy megpróbálta végigenni az elfuserált marhasültet, csak hogy Ádi ne érezze kínosan magát, miközben ő tisztában volt vele, hogy olyan az íze, mint a cipőtalpé. A lány nem volt hajlandó elárulni a nevét, sem megadni a telefonszámát, ám elég kedves volt ahhoz, hogy beleegyezzen, másnap 5-kor találkozik vele egy előre megbeszélt helyen. A delfináriumnál, hogy pontosabbak legyünk. Ádinak volt egy betegsége. Egy betegsége, ami miatt elég sok dolgot lekésett már életében. Nem olyasféle betegség, amitől mirigyek duzzadoznak az arcodon, vagy ilyesmi, mindazonáltal elég sok kárt okozott már neki. A betegsége miatt mindig 10 perccel tovább aludt, és semmilyen ébresztő óra nem tudta felkelteni. Emiatt mindig később is ért a munkába, az ízlelőbe. Emiatt és a buszvezetőnk miatt, aki az utasközönség kényelmét fontosabbnak tartotta, mint az egyéni hálálkodások begyűjtését. Csak hogy most elhatározta, mivel a boldogságról volt szó, hogy legyőzi a betegségét. Délutáni alvás helyett ébren marad és tévét néz, de hogy még jobban bebiztosítsa magát, nem csak egy, hanem 3 vekkert is beállított, és még telefonébresztést is rendelt. A betegsége azonban gyógyíthatatlan volt. Ádi álomba szenderült, mint egy kisbaba a gyerekcsatorna előtt, és egész testében átizzadva, millió-billió óra fültépő zajára ébredt. 10 perccel később. Abban a ruhában, amiben aludt, kilépett az utcára, és futni kezdett a megálló felé. Már nem is emlékezett rá, hogyan kell futni. Ahányszor lelépett a járdáról, a két lába mindig összegabajodott kicsit. Utoljára iskolás korában futott életében, még mielőtt 6. környékén rájött, hogy el lehet lógni tornaóráról. Ezúttal azonban teljes erejéből futott, nem úgy, mint tornán. Most ugyanis volt mit vesztenie, és a fájdalom a mellében, meg a sok noblesz cigaretta miatti zihálás mind eltörpült e boldogság utáni hajszájában. Semmi sem állhatott az útjába, kivéve a 62-es vonalán közlekedő vezetőnket, aki pont akkor csukta be az ajtót, és kezdett el kiállni a megállóból. Látta Ádit a tükörben, de mint már mondtuk, megvolt a maga meggyőződése, logikus meggyőződése, ami mindenek előtt az igazságosságra való törekvésen és egyszerű matematikán alapult. Csak hogy Ádit nem érdekelte a matematika, életében először tényleg időben oda akart érni valahova, úgyhogy rohant tovább a busz után, noha semmi esélye sem volt. A szerencse páratlanul Ádi segítségére sietett. Igaz, csak félig meddig. A busz megállótól 100 méterre ugyanis volt egy közlekedési lámpa, és a lámpa pont azelőtt váltott pirosra, hogy a busz odaért. Ádinak sikerült utolérnie a buszt, és odavonszolnia magát a vezető ajtajához. Még csak nem is kopogott az üvegen, hisz ereje sem volt, csak nedves szemekkel a vezetőre nézett, s fulladozva és zihálva térdre esett. A vezetőnek erről eszébe jutott valami. Valami régi dolog. Még abból az időből, mielőtt buszvezető akart volna lenni. Amikor még Isten akart lenni. Egy kicsit szomorú emlék volt ez, hisz a vezető végül nem lett Isten, ugyanakkor vidám is, mert buszvezető lett, s ez volt a második, amit a legjobban szeretett volna. A buszvezetőben egyszerre felidéződött, hogyan ígérte meg akkor magának, hogyha a végén Isten lesz, irgalmas és könyörületes lesz, és meghallgatja minden teremtményét. És amikor az ülésről az aszfalton térdelve megpillantotta Ádit, egyszerűen nem bírta tovább, és minden meggyőződés meg matematika ellenére kinyitotta neki az ajtót. Ádi pedig felszállt, és még csak meg sem köszönte, hisz levegőt is alig kapott. A történet olvasását leginkább itt érdemes abbahagyni, mert annak ellenére, hogy Ádi időben odaért a delfináriumhoz, a boldogság végül nem jött el. A lánynak ugyanis volt barátja. De mivel kedves lány volt, nem akarta elárulni Ádinak, inkább úgy döntött, kihúzza magát az egészből. Ádi majdnem 2 órán át várta a megbeszélt padon. Ahogy ott ült, különféle csüggesztő gondolatok jártak a fejében az életről, majd megnézte a napnyugtát, ami egész jól sikerült, és arra gondolt, mindjárt izomgörcsöt kap. A visszaúton, amikor már nagyon haza akaródzott érnie, messziről megpillantotta a buszt. Ott várakozott a megállóban, és szálltak le róla az emberek. De tudta, ha lenne is ereje és akarata a futáshoz, akkor sem érhetné utol. Lassan haladt tovább. Minden lépésnél érezte milliónyi fáradt izmát, és amikor végre odaért a megállóba, látta, hogy a busz még ott áll, és vár rá. És a vezető az utasok minden mérgelődése, motyogása és hangos unszolása ellenére megvárta, amíg Ádi felszáll, és addig nem ért hozzá a gázpedálhoz, amíg nem talált magának ülőhelyet. Majd mikor elindult, a tükörben szomorúan rákacsintott Ádira, ami már-már elviselhetővé tette az egész ügyet.
Valc Péter mondta el Edgar Keret novelláját, ezzel a tükörfordítás mai adásának végéhez értünk. A műsorban az izraeli terrortámadás 1 éves évfordulójának alkalmában nyújtottunk picit betekintést az ottani népszerű kortárs művészetekbe, annak ellentmondásosságait is pedzegetve, hogy ezzel is minél természetesebb közegünként közelebb hozzuk a magyar hallgatókhoz azt a miénkhez nagyon hasonló ottani életmódot, ami tehát akár a sajátunk lehetne, és ami még mindig időről időre fenyegetésnek van kitéve. Szerit Haddad dalával zárjuk ezt a válogatást, aki a harsány mizrahi pop számairól ismert. Ebben a dalában azonban igyekszik egyfajta szakrális pillanatot megragadni, ahogy a pillanat átélése az Istennel való viszonyt is jelenti számára. Még az államalapító Herzl Tivadar híres szavaira emlékeztető mondatrészt is belesző az egyik versszakba. A dal egy adott pillanatban az ikonikus nemzeti sláger szerepét is betöltötte. Amikor az elrabolt katona Gilad Shalit annak idején kiszabadult, ezt énekelték sokan az országban. Miközben természetesen szakmai szempontból egy meglehetősen közepesen megcsinált dalról van szó. Ezekre az ambivalenciákra is rápróbáltunk mutatni, hiszen a saját itteni ismereteinkkel megegyező vonások felismerése könnyebben segítheti az ottani tragikus helyzeteknek az átélését is, mint mondjuk az idealizáció, ami ugye szintén egyfajta előítélet. Közben ne felejtsék el azt se, hogy még tart a Klubrádió túlélési gyakorlata, őszi adománygyűjtő időszaka, és mi kizárólag az önök anyagi támogatásával tudunk fennmaradni. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak, Horváth Ádámnak, Studer Dánielnek és Túri Lujnak. Önöknek pedig a figyelmet. Pályi Márkot hallották. És akkor zárásként Szárit Haddad énekel.
כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע היום, היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע היום.
Fordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.